Az előző heti beszélgetés folytatása Hegyi Lórán művészettörténésszel és Gábor Áron festőművésszel.
Visszatérve ez absztrakció kérdéséhez, valóban a magyar kulturális életben több ok miatt valamilyen módon fixálódott ez az esztétikai orientáció, az absztrakt, geometrikus absztrakció jelenik meg, vagy jelent meg sokáig úgy, mint a modernizmus, vagy az avantgárd szinonimája. Ez köszönhető talán a kassák kultusznak, ami visszamegy azért a 20-as évekre, és erről nagyon sokan írtak és beszéltek Vas István híres visszaemlékezésében, a Miért víjog a saskeserűben, erről hosszasan ír, hogy mennyire kassák volt az ő ifjúságában, amikor pedig Kassák tulajdonképpen már nem volt igazán aktív képzőművész, a munkakört szervezte, és a munka szociológiai folyóiratot adta ki, de mégis az ő képarchitektúrája képviselte Magyarországon azt a fajta tiszta geometrikus absztrakciót, ami Malevich és a orosz szuprematisták, konstruktivisták világa volt, vagy Mondrian és a De Stijl művészeinek a világa volt, és amikor a 60-as évek végén az úgynevezett neokonstruktivizmus, ami egy abszolút félrevezető kategória, és kezdettől fogva 50 éve én kritikusan interpretálom ezt a kategóriát, mert semmi köze nincs sem a konstruktivizmushoz, mint az eredeti konstruktivizmus, ami egy avantgárd társadalmat átalakító művészet volt. Geometrikus absztrakció igen, de nem neokonstruktivizmus. De a geometrikus absztrakció is a 60-as években ugye elsősorban az amerikai művészetben és az ehhez kötődő német művészetben például egyfajta szigorúan reduktív formarend, egy formalista művészet koncepció, amikor a 80-as, 70-es évek végén, 80-as évek elején egy új generáció, hogy úgy mondjam, föllázad ez ellen, akkor többek között pontosan ezt a reduktív karakterét utasítja el. De a reduktivizmus mindig valamire épül. Azért reduktív, mert úgy tekinti a világot, mint egy leegyszerűsíthető képlet, és ezt a képletet jeleníti meg. Tehát nem akarunk általánosítani, nem akarunk olyan homogenizáló modelleket teremteni, ami úgymond minden belefér, és ami meghatározza a fejlődés útját, hanem arra koncentrálunk, ami a spontán reakció. Ezért a spontaneitás, bizonyos értelemben az érzelmesség, az irónia, ez mind az eklektikának velejárója. Tehát az, hogy mindenből választhatok, és a magam egyéni konstellációja alapján teszem egymás mellé az elemeket. Tehát ahogy ugye Áron művészetében is a különböző motívumok, különböző más formarendszere, esetleg irodalmi, vagy mitológiai, vagy történeti, kultúrtörténeti területekre utalnak, az utalások egymás mellettisége, mint egy mozaik, minden egyes kis mozaik kő valami másra is utal. Tehát egy hihetetlen feldúsított jelentés struktúráról van szó, szóval nem leegyszerűsít, hanem éppen magába szív. Ez az additív, felszívó karakter is nagyon jellemző a 80-as évek. Tehát amikor filozófusok, például Lyotard a filozófiában és a történelem szemléletben, sőt a társadalmi gyakorlatban bontja ki ugyanezt a nézet világot, ugye, amikor azt mondja, hogy több lehetséges olvasat egymás mellett létezik. Kizárólagosság nincs. Nincs kizárólagosság. És ez a művészetben egyértelműen megjelenik, és itt hangsúlyozom, ez megint egy elsősorban Magyarországon egy mai napig tovább élő félreértés, vagy mánia, egy teljesen fixáltok, hogy új festészet, festészet, festészet. Nem a festészetről van szó. Nagyon sok nem festő, installáció, szobrász, videó, ez minden műfajban megjelenik. Tehát nem arról van szó, ahogy itt elsősorban kritikai éllel mindig az új festők, vagy az új festészet. Nem. nem festészetről van szó. A nagy kezdeményezők között is legalább annyi nem festő volt, mint festő. Ugye nem a festészetről van szó, nem a festészet visszatéréséről, amiről nagyon sokan kritikusan beszélnek, és félre interpretálják, vagy félre értik a helyzetet, hogy a táblakép visszatérése. Senkit sem érdekel önmagában a táblakép. Miért pont a festészet? Rajz, képzőművészeti, millió képzőművészeti forma, installáció, animációs film, zene, mindenben megjelenik ez az új szemlélet. Tehát amikor ezt a nagy világszemléleti fordulatot, ami a társadalom filozófiában formálódik meg először, és Lyotard egyértelműen ugye a posztmodern tudat könyvben erről beszél, hogy bizonyos nagy, mintegy 200 éven keresztül domináló gondolati rendszerek megroppannak a valóság hatása alatt. Nem kitalálja valaki. Azért, erre most nem akarok belemenni, de a Habermas is, és Lyotard is arról beszél, hogy a modernizmus megtörik, megtörték, mert a belső ellentmondásossága következtében egy értékváltozás megy keresztül, ami nem azt jelenti, hogy a modernizmus a maga korában nem volt érvényes, hanem arról, hogy bizonyos értékek eltolódnak, mert az emberiség történetében változás megy végre. És ez a fajta a mikroszituációknak a felértékelése, tehát nem a abszolút általánosítható és redukált modell. Minél inkább általánosítok, annál inkább redukálnom kell a részleteket, hogy eljussak valamiféle ultima rációhoz. Ebben nem hisz például a posztmodern, hogy nem tudunk redukálni, mert túl sokféleség van, ami érvényes. Erről beszél ugye a Lyotard a mikronarratívákról. Tehát az a rengeteg kicsi elemből összeálló milliárd, ő így mondja, hogy azért, mert a nagy narratívák, a reduktív nagy narratívák válságba kerülnek, az nem érvényteleníti a narratívát, mint olyat, hanem megváltoztatja. Mikronarratívák, a felszívó karakter, a utalások, a referenciális művészet, talán ez a legfontosabb eleme, ami minden műfajban és minden formában megjelenik. Tehát amikor Frank Stella reduktív geometrikus absztrakcióját átalakítja, és valóban perspektívikus elemeket csempész a képbe, ami a reneszánszra utal, barokk ornamentális, expresszív gesztikuláris elemeket, teljesen különböző művészeti formákat, de nem azért, mert valamilyen módon formálisan tetszik, hanem azért, mert utalni akar olyan rendszerekre, amiknek a gondolati értéke beépül a mi világunkba. És amikor visszatérve a kiállításhoz, Gábor Áron kiállításához, ezek a képek azért tűnnek annyira frissnek ma is, mert egy olyan problémáról beszél, ami valóban jelen van a gondolkodásunkban, ami talán először valóban a 80-as években fogalmazódik meg, és mivel minden új nagy átalakulás mindig a közvetlen őt megelőzőhez viszonyít, valóban, hogyha így szemléltetni akarnám, mint egy művészettörténeti könyv, és kiteszem mellé Tóth Endre vagy Bakimre 20 évvel korábbi gépét, akkor rögtön világosra válik vizuálisan is, hogy mi az, ami változás, de ez nem azt jelenti, hogy a 20 évvel korábbi geometrikus absztrakt szisztéma nem jó vagy nem érvényes, a maga korában egy nagyon fontos pozíciót töltött be. A 80-as években, a mi ifjúságunkban, ha tetszik, mi egyidősek vagyunk, és a többi általam említett magyar művész ugyanebben a korszakban, ugye nemrég nyílt a Szirtes János kiállítás, a Szirtes is ugyanekkor indul, Sós Tamás kell, érdekes módon néhány művész ebből a korszakból az utolsó 3-4 hónapban budapesti galériákban, Várfog galériában, Einspach Gábor galériában szintén 80-as évekbeli képeket mutatva. Na most csak utalok rá, hogy Németországban 2-3 évvel ezelőtt kezdődött egy érdekes kiállítás történeti hullám, amikor a ő 80-as évekbeli a német művészetet kezdték újra bemutatni, és nagyon érdekes, hogy valóban azok a fontos művek, amik ekkor keletkeztek, Németországban volt ugye a Mülheimer Freiheit csoport Köln mellett, vagy a berlini csoport, ugyanabval a erővel hatnak, mint annak idején, és amikor ezek a nagy kiállítások, 81-ben volt a Westkunst kiállítás, 80-ban volt az Aperto kiállítás Velencében, amit szerintem nagyon sokan láthattak, de talán nem fogták fel annak a jelentőséget, hogy az tényleg egy korszaknyitó kiállítás volt. Csak utalok rá, hogy 81-ben nyílt a Fészek galériában az első új szenzibilitás kiállítás is, aminek ugyanez volt a célja. Tehát a magyar művészet akkor is szinkronban volt a nemzetközi globális művészettel. Talán nem mindenki fogta föl, vagy talán nem mindenki fogta föl, hogy egy új korszak kezdetén voltunk akkor, és úgy nézte, mint a mindenkori új. És voltak azért nagyon kritikus hangok is, úgy emlékszem, amikor Fajó János írt egy cikket többek között az új eklektika ellen. 1985-ben volt ugye a Eklektika 85 kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 84-ben volt a Frissen festve. A címe nekem nem tetszik, mert pontosan azért, mert túlontúl a festészetre koncentrál, de ennek ellenére a kiállítás rendkívül fontos volt. Tehát, és megvoltak azok a kiállítások, tematikus kiállítások, csoportkiállítások, amiken rendszeresen ez a új generáció állított ki azokkal a idősebb kollégákkal, akik szintén váltottak, például Nádra István, Bak Imre, Hence Tamás. Azért mondtam a Frank Stella példát, mert nálunk például ugye Nádler István a geometrikus absztrakció egyik legfontosabb képviselője volt 60-as, 70-es években, iparterv generáció, stb. Az egyik első volt, aki gesztusokkal újra festette a Malevich motívumokat 78-79-ben, pontosan ebben az időben. Ez a leginkább párhuzamba állítható például Frank Stella festészetével, tehát egy idősebb generációhoz tartozó par excellence geometrikus absztrakt művész vált, és amiről beszéltünk ugye a referenciális művészre, visszatér, és Malevich motivumokat személyesít meg, átveszi, ha tetszik, kisajátítja a művészettörténetet, és az saját motivumává teszi. És ez egy rendkívül fontos jelenség, ami tulajdonképpen nem lett igazán úgy földolgozva, és valamilyen módon nagyon sok ember elutasította ezt az új nádleri festészetet, mondván, hogy nem elhagyta a geometrikus absztrakciót, mint egyfajta vallás, ugye, hogy elhagyta, nem folytatja tovább a tiszta modernizmust. Mások viszont, akinek tetszik, de nem fogta fel igazán az újdonságát. Bak Imrénél is nagyon sokan mai napig azt mondják, hogy geometrikus absztrakt. Tele van utalásokkal, amikor Bak Imre tulajdonképpen a legtudatosabb első posztmodern magyar művész, aki rengeteget olvasott, rengeteget nagyon jól ismerte a teóriát, olyan könyvtára volt, mint sok művészettörténésznek nincs. Ő nagyon konkrétan hivatkozott például előképekre, vagy hozzá hasonló modellekre, és ugye amikor megjelennek az idézetek Hans Arptól Kornis Dezsőig, különböző vagy a szecessziós motívumok, vagy népi motívumok, vagy folklormotívumok, vagy avarmotívumok, olyan elemeket épít be a művészetébe, amik utalnak, referenciális elemek, fellazítják, feldúsítják, ha tetszik, kitágítják a gondolati struktúrát. Tehát nem játékból vannak ott, vagy dekorációból, hanem egy nagyon tudatos, eklektikus program keretében.
Hogyha egy kicsit, mert ugye most azt megbeszéltük, hogy ez a kiállítás, Gábor Áron visszapörgetve című kiállítása az ACB galériában milyen jelentősége van a 80-as évek posztmodern, új szenzibilitás, narratív, megengedő, eklektikus művészet megidézésében, vagy újra pozícionálásában ezzel a divatos szóval. De arról nem beszéltünk, hogy Áron saját festészetében ez a visszatekintés, meg ezekre az alapokra való építkezés, az hova vezetett, és hogy a jelen művészetedben, amit mondjuk úgy zanzásíthatunk, hogy organikus, absztrakt talán, amiben nagyon sok mesélni való van, narratíva, történet van, sőt, ezzel kapcsolatban már voltak közös munkáitok Hegyi Lóránddal, és volt olyan kiállítás, aminek kifejezetten ez volt a témája, és te, mint tulajdonképpen absztrakt művész, mégis beleillettél ebbe a témába, vagy vonalba, hogy te hogy érzed, hogy ezek a kezdetek, és ahol most tart a művészeted, ezek milyen összefüggésben vannak, vagy hogy épültek a művészetet különböző rétegei később egymásra?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nekem elég sok korszakom van, mert a mondani való mindig meghatározza a kifejezési formát is. Tehát tulajdonképpen én egy öngyilkos vállalkozást csinálok, mert azt szeretik a galeristák, a gyűjtők, hogy egy dolgot csináljon a művész egész életében, és arról jól megismerhető, és akkor én ebbe belehalnék. Tehát nekem ez nem megy. Tehát nem véletlen az, hogy minden korszak egy külön világ, egy külön kifejezési forma. Most nagyon örülök ennek a kiállításnak, mert utólag visszanézve azért minden jelen van már ebbe a kiállításban, ami később is fontos volt. Tehát nagyon érdekesen lehet kibontani most, hogy hát látom ezt és ezt a mozgásformát, látom ezt a gesztusrendszert, látom ezt a rajziletétet. Nyilván az ember, ahogy egyre idősebb lesz, úgy egyre gazdagodik ez a kifejezési forma, de bevallom őszintén, hogy egyre bizonytalanabbá is válik, mert a tudásnak az az ára, hogy az ember szinte minden ecsetvonástnál meggondolja, hogy mit csinál, és ez elbizonytalanító is lehet. Ez a magabiztosság, ami ott volt, ez tulajdonképpen lenyűgöző, de a mai napig érvényes. Tehát most egy kicsit inkább a finomabb, amiről a Lórán már beszélt, ez a mikronarratíva izgat, elindultam a személyes, a nagyon személyes, nagyon érzékeny, és nagyon a tapasztalatok alapján fölépített szellemi, érzelmi és gesztus letétekkel foglalkozni. Ezek papírmunkák, van egy ilyen kiállítás sorozata Lórándal közösen, és valóban a személyes jelleg a legfontosabb. Ennek sok oka van, mert én most már 35 éve élek a Balaton felvidéken is, Badacsonyban, és hihetetlen, csodálatos természeti együttesben, tehát rengeteget tanultam ott, és sok mindent letisztított az a látvány, amit én ott megélek. Sokat olvasok hozzá, sok zenét hallgatok, így végül most 13 különböző korszak van az életemben 70 éves koromra, amit a Lórán tulajdonképpen végig kísért minden egyes korszakát, és mindig rendszeresen találkozunk, eljön a műterembe, megnézi. Közben volt egy 30 év szünet, amikor nem dolgoztunk együtt, mert ő más irányba ment, én is más irányba, de mindig tudtunk egymásról, és ez egy nagyon biztos szakmai alapot is jelent, hogy valaki végigköveti az életművedet, és ezt végig is lehet kísérni. Közben is írt nekem többször, megnyitót is tartott. Ez az új dolog, amit most csinálunk, ez egy kiállítás sorozat volt, összesen már 10 kiállításon is, 9 kiállításon túl vagyunk, nagyon jó európai galériákba és alapítványi kiállításokon, és ez ebben az is nagyon fontos, hogy ez egy nemzetközi csapat, tehát mindenki hozza a saját nemzeti identitását, van benne egy nagyon érdekes gondolat, ez a máshol születtem, de máshol élek és máshol dolgozom, ezzel halmozottan hozom azokat az információkat, ami a világban fontos, és remélem, hogy most egy új sorozat indul, de ezt majd a Lóránd elmondja.
Csak két gondolatot szeretnék hozzátenni. Én a magam részéről nem igazán használom sem a figuratív, sem az absztrakt kategóriát, sem az Áronnal kapcsolatban, sem tulajdonképpen ezzel az egész 30-40 éves új korszakkal kapcsolatban. Egyrészt azért, mert valóban nagyon sok művész eklektikusan dolgozik, és hol eltolódik figuratív elemek felé, vagy olyan motivumok felé, amik figuratív asszociációkat is keltenek. De ugyanakkor például, amikor motivumokról beszélünk, például az említett macska motivum, ugye, ami egy szent állat Egyiptomban, és milliószor előjön irodalomban is, Bulgakovtól kezdve, ugye, vagy nagyon sok művész készít nagyon fontos rajzokat macska motívummal, stb. Az egész szimbolizmusban nagyon sokszor megjelenik, ironikusan és nem. Szóval na most ez nem feltétlenül azt mondanám, hogy figuratív, hanem azt mondom, hogy egy motívum. Tehát olyan motívumok, amiknek óriási jelentés aurájuk van, és ezt beviszik, becsempészik abba a amúgy is eklektikus világba. Tehát ilyen értemben a jelenlegi képek is, amiket mondjuk az utolsó 5-6-10 évben csinálsz, ott is nagyon sok különböző referencia van. Néha tájképi referencia, néha mikrokozmikus terek jelennek meg, tehát valóban táj, de nem a látható külső táj, hanem belső táj, vagy mikroszkópikus. Én úgy mondanám inkább, hogy mikrokonstellációk, különböző elemek, amikben egy-egy elem valóban felidéz esetleg tájképi motivumokat, vagy növények, vagy állatformák, ha tetszik. De mégis azt látom, hogy inkább az elrendeződés, az összerendeződés, az arrangement, ugye, hogy különböző elemek összejönnek, és egy adott rendkívül érzékeny, fragilis konstellációt alkotnak. Na most az említett kiállítás sorozata, Evocations, már a címe is arra utal, hogy valamit evokál, nem feltétlenül nem illusztrál, nem mond, hanem valamire utal, valamit felidéz, valamiféle nagyon komplex jelentéstartomány, ami, hogyha megpróbáljuk mondjuk a résztvevő 30 különböző művész nagyon különböző stílus és különböző tartalmi jelentésekkel dolgozó művész valamiféle közös nevezőre hozni, akkor többek közt ez az egyik, hogy olyan utalások dzsungelében dolgoznak, amiben rendkívül sok valóban személyes tapasztalat, élmény beépül az egyéni nomád életúttól kezdve, ugye minden kontinensről voltak művészek, és nagyon sok olyan művész van, ahogy Áron is említette, hogy Dél-Amerikában született és Berlinben él, Izraelben született és Hamburgban él, Kamerunban született és Párizsban él, vagy több helyen dolgozik, az is nagyon fontos. Vannak művészek, akik ugye Olaszországban és Németországban, tehát két helyen van műterme, két helyen van kontextusban, és bizonyos értelemben összekapcsolja ezeket a kultúrákat a saját életútja által. Tehát ennek a kiállításnak a érdekessége az volt, hogy sok művész először találkozott személyesen egymással, ugyanakkor azért egymásról tudtak. Én korábban például a Musée d'Art Moderne Szentetyenben csináltam egy 16 évig tartó sorozatot, a Cabinet de Dessin, rajz kabinet, ahol szintén csoportos kiállításokon elsősorban papír alapú munkákat kiállítottunk ki. Nagy idősebb mesterek, Günther Bruce, osztrák művész, vagy Denis Oppenheim, amerikai művész, nagy öregek fiatalokkal, és különböző kontinensekről ázsiai, európai, afrikai művészek szerepeltek. Tehát nagyon régóta foglalkozhat engem ez az intimitás, a befelé forduló, a bensőségesség, ugye a Innerlichkeit, a német romantikának volt egyik esztétikai kategóriája. Tehát az a fajta belső világ, amiben valóban mindent felszívunk, beépítünk, és valamilyen módon a minden adott képben egyfajta konkrét konstellációban jelennek meg ezek az elemek.
Mindig nagyon személyes, és ami nagyon fontos, hogy a letétben rendkívül tiszta. A rajznál mindig az a lenyűgöző, hogy ott nincs javítás. Ott a szellemiségnek, az érzelemnek és a letétnek a szimbiózisa rögtön látszik. Tehát ezeken a kiállításokon lenyűgöző volt ez az őszinte kitárulkozás. Majdnem olyan volt, mintha mindenki ülne a pszichológusnál, és a saját világát mutatná meg. Tehát nagyon-nagyon izgalmas volt.
Hát az a nagy problémám, hogy én örök egész nap, holnap is elhallgatnám ezt a beszélgetést, amiről beszélgettünk elsősorban, Gábor Áron Visszapörgetve című kiállítása, ami az ACB galériában, amely április 24-ig látható még a galériában, és azon kívül itt beszélgettünk a 80-as évek művészeti fordulatának, művészettörténeti, filozófiai, művészetfilozófiai hátteréről is, Hegyi Lórán művészettörténettel. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, a hallgatóknak meg pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.